emlékműsort hallanak a holokauszt emléknapjára. A műsort Rózsa Katalin és Patonai Zoltán készítette.
1945. január 27-én szabadították fel az első ukrán front katonái az Auschwitz-Birkenaui haláltábort. 2006-tól az ENSZ határozata alapján ez a nap a holokauszt nemzetközi emléknapja. Ezen a napon emlékezünk a közel 6 millió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra. Emlékezzünk, emlékeztessünk. Sokan sokféleképpen emlékeznek. Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Varga Sándort, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanárát. Régóta barátok vagyunk, ezért tegeződünk. A közelmúltban egyhetes tanulmányúton jártál a jeruzsálemi Yad Vashem holokauszt emlékközpontban. Milyen indítatásból pályáztál, és hogyan készültél az útra?
Hogy miért pályáztam? Alapvetően nagyon izgalmasnak hangzott a Holocaust Studies, Holocaust Studies tanulmányok. Ez érdekelt. Volt bennem egy olyan hátsó gondolat, hogy el lehet jutni a Szentföldre ennek a pályázatnak a révén. Ez volt a másik. A pályázatot egyébként évekkel ezelőtt adtam be először. Ez Magyarország és Izrael között egy létező államközi egyezmény, hogy Magyarország minden évben 25 tanárt utaztat Magyarországról Izraelbe. Elsőre nem nyertem, másodikra sem nyertem a következő évben, aztán föl is adtam. És aztán a negyedik évben szólt az igazgatóm, hogy megint látta a kiírást, és hogy adjam be. Nagyon kevés reménnyel, de beadtam újra ugyanazt a pályázatot. Szeptember közepén egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy benne vagyok abban a 25-ben, aki 2017. november 5-e és 13-a között utaznak. Mi voltunk a 20. csoport. Ez 20 éve megy.
Évente egyszer kerülnek ki csoportok?
Igen. Évente egyszer 25 tanár Magyarországról.
Hogyan készültél az útra?
Benne voltam én ebben a témában. A történelemnek egy olyan pontja, ami szerintem megkerülhetetlen. Ezzel egyszerűen találkoznod kell. Olyan morális kérdéseket vet föl, amelyekre egész egyszerűen muszáj szerintem egy 20-21. századi értelmiséginek választ keresni. Itt igazán kérdések vannak, és igazán egyértelmű, határozott, fehéren-feketén kimondható válaszok nincsenek. Velem is az történt egyébként, hogy elmentem a kérdéseimmel a tanulmányútra, rengeteg kérdésemre választ kaptam, de avval én nem számoltam, hogy sokkal több új kérdésem fog születni. Egyszer benne voltam, és aztán persze, hogy utána néz az ember sok mindennek még, ami még ehhez kell. Nekem nem is annyira a Holocaust Studies, hanem inkább a Szentföld, Jeruzsálem. Annak kellett utána nézegetnem.
Ha már Jeruzsálem, Siratófal, mit jelent, hogy befelé figyeltél?
A Siratófal elmondhatatlan. Ahogy távolodom ettől az utazástól, úgy mélyül bennem, és úgy találok egyre kevésbé szavakat arra, hogy egyszer csak ott állsz egy olyan történelmi emlékmű előtt, amit megmondom őszintén, hogy én még soha nem éreztem. Sokfelé voltam, persze rengeteget Magyarországon, ez a hazám, rengeteget az én városaimban, rengeteget az én szülővárosomban, Budapesten. Elképesztő érzés egy Lánchíd előtt állni, elképesztő érzés mondjuk egy Gellért hegyről nézni a Dunát. Elmentem a világon néhány helyre már, láttam a párizsi Eiffel-tornyot, vagy láttam Münchent, vagy láttam az athéni Akropoliszt. Igazán egy hasonló érzésem volt, és az érdekes oda nem az Akropolisz, hanem a Szunion fokon a Poseidon templom és az Epidaurszi színház, amikor ott ültem pár percet. Üzenet a múltból, üzenet a jövőnek. Valami ilyesmi ez a siratófal, hogy te ott tudsz lenni. Egyszerűen vagy. Létezel. Ott jössz rá, hogy élsz.
Yad Vashem Holokauszt Emlékközpont, küldtél nekem egy képes beszámolót az utadról, aminek a zenéje klezmer zene volt. De amikor a Yad Vashem képeit néztem, nem kísérte hang. Ott csönd volt.
Hát tudod, van egy pontja az ember életének, amikor nem marad más, mint a csönd. Igazán azt mondom az egész tanulmányútról, hogy ez a Holocaust Studies, ez genocídium. Tehát, hogy arról fogunk beszélni, hogy népírtás és emberi szörnyűségek és gonoszságok. Ez nem genocídium, ez nemocídium. Az emlékezés, a felejtés és az emlékezés története. Azért volt ott a csönd. Nagyon kevés embernek mutattam meg ezt a 8 perces összeállítást, a családomnak csináltam.
Régi és mély barátságunk bizonyíték az, hogy megosztottad velem, amit köszönök.
Ez így van, az.
Jeruzsálem öt hegye.
Nem tudtam, hogy Jeruzsálemben öt hegy van. Az öt hegy az úgy jött, hogy amikor mi már ott voltunk a Yad Vashemben, amit úgy képzelj el, mint egy több hektáros park modern épületekkel a város nyugati peremén. Oda lehet utazni, be lehet menni, lehet ott bolyongani, sétálgatni, leülni, bemenni a különböző épületekbe, amelyeknek különböző funkcióik vannak. Ott voltak egészen világszínvonalú előadóink, köztük egy talán 40 körüli ember, Jesaja Balog, egy magyar származású, Izraelben élő ember, rabbi egyébként, ő vitt ki minket bemutatni a Yad Vashemet. Megálltunk egy szabad ég alatti helyen, valahol. Az ember a Bibliából tud sok mindent, olajfák hegye. Addi költészetéből tudod, hogy a Sion hegy alatt, akkor van egy Sion hegy is, amit ott egyébként Sion hegynek mondanak. Egyszer csak a Jesaja szedte össze azt, hogy Jeruzsálemnek öt hegye van. Tanultam ezt is.
Mózes Mendelszohn, miről is beszélt ő?
Volt egy másik kiváló előadónk, kivétel nélkül 7 napon keresztül karizmatikus egyéniségekkel találkoztam. Közülük az egyik volt Sava Baruch, egy 60-70 körüli hölgy, aki másodgenerációs, ez alatt azt kell érteni, hogy ő maga nem volt koncentrációs táborban, 1945 után született, hanem édesanyja volt. Sava ezzel kezdett foglalkozni. Hogyha mondhatjuk azt, hogy a Holocaust Studies-nak vannak tudósai, akkor ő ennek a területnek egyik tudósa. Sava kapcsán jött szóba mindaz, amit most kérdezel. Ő volt az az ember, aki ilyen témákat hozott szóba.
Többek között a zsidó identitást.
Igen, többek között.
Mit jelent az, hogy ennek az újra definiálója?
Vissza Mendelszohnhoz. Valóban ő volt, most tanultam ezt is, én nem tudtam. Ő volt az ember, aki irodalmilag is, művészetileg is ebben a modernségben kezdett arról beszélni, hogy hogy lehet egy népnek megőrizni a saját szuverenitását, ugyanakkor asszimilálódni. Persze ez nagy butaság, mondom, amit mondok, mert mi az, hogy asszimilálódni, és ki asszimilálódik ki kihez. De ő volt az, aki ezt az egész elméletet modernizálta. Nagyon izgalmas a probléma, mert amit Mózes Mendelszohn mond, az egyrészt lezárása egy több évezredes folyamatnak, amikor tudjuk a Bibliából, hogy a zsidóság Isten kiválasztott népe, tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy teltek ezek az idők, de valahol ő az, aki elkezdett olyasfélékről beszélni, amelyek aztán egyrészt óhatatlanul elvezettek a Shoahhoz, amit mi holokausztnak hívunk, és igazán Izraelben hívják Soának. Másrészt elvezetett oda, hogy hála Istennek ez nem következett be. Az akkor a földön élő 14 millió zsidóból valóban legyilkoltak 6 milliót. De 8 millió megmaradt. És ez is valahol a Moses Mendelssohn modernizáló gondolkodásának a következménye, mert hogy itt nem csak a tragédiát látom én, nem tudom, hogy más miket lát, én az iszonyat gyönyörűségét is látom ebben a történetben, hogy van túlélés.
Folytatás?
Igen.
Szó esett már kérdésekről. Milyen kérdéseket fogalmaztál meg magadban, és kaptál-e válaszokat?
Volt egy csomó kérdés, ami szerintem mindannyiunké. Hogyan történhet meg? Ez egy alapkérdés, amire nem tudsz válaszolni, mert egyszerűen, és bocsásson meg mindenki, hogyha durva szavakat használok, de egyszerűen nem tudsz magyarázatot arra, hogy gyilkol az ember.
Mondhatjuk úgy is, hogy racionális választ nem lehet erre találni.
Nem. De hogy jutsz el odáig, hogy gyilkosságot követsz el? És akkor most beszélhetnénk a Bibliáról, és kezdhetnénk rögtön a Káin és Ábel történetnél, hogy hogy jut el a Káin odáig, hogy Káinná válik és gyilkol. Hogy jut el odáig, hogy a testvérét gyilkolja meg, tehát hogy ember gyilkol meg. Hogy jutunk el odáig, hogy valakik elhatározzák, hogy valakiket, mondjuk ki ezt is, egy népet ki akarnak írtani. De azt én például nem tudtam, hogy maga a népírtás ilyen határozott gondolata, ilyen szintű kivitelezése, az igazán nem volt leírva a Mein Kampfban. Én nem tudtam, hogy Hitler soha nem adott ki írásban egyetlen egy parancsot sem, és minden csak szóban ment. És én nem tudtam, hogy igazán a náci német akkori hatalom a zsidóságot úgy, ahogy van kiírtani, az tulajdonképpen valahol a Szovjetunió megtámadása és a Wannsee-i konferencia között, tehát 1941 második felében találta ki. Addig nem tudták. Addig volt egy csomó gondolat a fejükben, mondom, én ezt itt most Jeruzsálemben hallottam először, ez engem elkerült az információ, hogy mindenféle gondolat volt, hogy majd keletre, majd az akkori Szovjetunió területére terelik őket. És tulajdonképpen csak azért települtek úgymond táborok a sinek mellé, hogy meg tudják oldani a vasúti szállítást, hogy keletre. Nem tudtam azt, hogy volt olyan elgondolás, hogy egy eldugott pontján a földnek, ez jelesül Madagaszkár szigete volt Afrika keleti partjai mellett, ott létrehozni egy zsidó államot. A hitleri hatalom emberei ezt hogyan vitelezzék ki, ezt az egész gondolatot? Azt csak ott, akkor. És hogy milyen döbbenetes, hogy 3 év, 1941 végétől 1945 elejéig, ez végrehajtható volt. Én ezt a számot például itt most hallottam először, én ebben nem találkoztam eddig életem folyamán, hogy igazán a magyar 600 ezer zsidó meggyilkolása mindössze 56 nap alatt lejátszódó folyamatként indult, mert 56 nap alatt vittek ki ebből az országból 437 ezer embert. Ezeket a számokat a történészek most mondták el nekem. Hogy lehet erre gondolni? Hogy lehet ezt kitalálni? Hogy lehet ezt nagyipari keretek között megcsinálni? És akkor ezt megtudod? És utána egy ilyen Yad Vashemben töltött 10 órás tanulmányi nap után kiszédelegsz onnan, ott vannak benned ezek a földolgozatlan számok és információk, újabb kérdéseid vannak, amikre nem is gondoltál, hogy föl fogsz tenni ilyet. Tudod, én médiatanárként nézegetek ilyeneket, hogy 1944. augusztusában ez ott van a neten, bárki ráklikkelhet, a filmhíradók teljesen hozzáférhetőek. 1944. augusztusában Budapesten emberek strandoltak a kánikulában a Széchenyi fürdőben. Miközben a vonatok gördültek ki a Józsefvárosi pályaudvarról. Érkeztek meg néhány nap szörnyű utazás után, egyébként Krakkó mellé, Auschwitzba. Lehet, hogy amiközben ott vidáman napozott és fürdőzött valaki, a közben már azon a napon megvolt az utazás, és megvolt a holokauszt.
Szavakat mondok. Felfoghatatlan.
Mi jut erről az eszembe? Erről a szóról? Tudod, azért ez csapdaszó. Nagyon sok mindent föl tudsz fogni. Az ember nem akarja fölfogni.
Elhárítja kicsit a felelősséget?
Igen. Ez akár nagyon nagy különbség.
Akár az ősei felelősségét, hiszen ugye nem éltünk abban a korban.
Igen. Apáink, nagyapáink, anyáink és nagyanyáink csinálták, vagy velük történt. Igen. Az ember nem akarja fölfogni. Egyszerűen olyan fokú irracionális lehetetlenségnek tűnik, hogy taszítod magadtól a gondolatot. Tanár vagyok. Találkozom azokkal a gyerekekkel, akik már a 2000-es évek szülöttei, akiknek ez rendkívül messze van. Mi történt 1942 és 45 között Európában? Nagyon messze van. Nagyon messze. Sok minden motoszkál az ő fejükben. Na, nekik el tudom képzelni, hogy fölfoghatatlan. Ugyanúgy, ahogy én se tudom elképzelni az 1848-as szabadságharcot, meg forradalmat, vagy Rákóczi szabadságharc, meg e félék, az fölfoghatatlan. Azok az emberek, akik mi vagyunk, és szerintem mi nagyon rendes emberek vagyunk, mi föl tudjuk fogni, csak mi félünk attól, hogyha valóban fölfogjuk, akkor mi történik velünk.
Talán ehhez kapcsolódik a második szó, elhallgatás.
Most már rengeteg olyan dogfilmet látok, nagyon sok olyat olvasok, hogy akikkel megtörtént, akik ott voltak, és életben maradtak, és visszajöttek, ők se beszéltek évtizedekig mindarról, ami ott velük történt.
Nem saját tudtak. Családtagjaiknak Igen. Nem beszéltek róla.
Nem tudtak, nem akartak. Tehát elhallgatás. Persze, egyrészt van ilyen elhallgatás. A másik elhallgatás az az iszonyú lelkifurdalás. De ez megint kétirányú lelkifurdalás, mert van, akinek van valami vaj a füle mögött. Valamiben benne volt. Ha mondjuk nem is vett részt aktívan bármiféle gyilkosságban, de mondjuk, amikor kiürült egy lakás, fölemelt egy tárgyat, és azt véletlenül elvitte, és többet nem volt kinek visszaadni, és nála maradt. Tehát ez is lelkifurdalás. És tudod, van az a nagyon nagy lelkifurdalás, amit én érzek. Én 1956-ban születtem, az egy másik évszám, de 11 évvel a második világháború után egyre inkább lelkifurdalásom van azért, amit az előttem járó nemzedékek csináltak. Ezért hallgattam sokáig a dologról. Nem tettem föl öreg embereknek olyan kérdéseket, amelyeket föl kellett volna tennem, de én inkább hallgattam, mert féltem a válaszoktól.
Szorongtunk.
Igen, hogyha a szorongást egyfajta lehetetlentől függő félelemnek érezzük, igen, szorongtunk, és akkor mondjuk ki azt is, hogy szorongunk.
Ez a feledéstől való szorongás is lehet?
Tudod, az egész Shoah, az egész holokauszt, tulajdonképpen ez az egész egy hét, amit én Jeruzsálemben töltöttem, mondom, holokauszt tanulmányokat folytatva, az mind arról szólt, hogy egyszerűen az emlékezet. Az emlékezetről van szó. Kicsit fordítom a te szavadat, hogy felejtés. Nem a felejtés az érdekes. Az az izgalmas benne, hogy ezt nemzedékről nemzedékre továbbad, ezt az emlékezetet, hogy egyszer az emberiség történetében egy ilyen példátlan esemény meg tudott történni. Nekem a legemlékezetesebb a Yad Vashemből az egy épület. Azt úgy hívják, hogy a gyermekek emlékcsarnoka. Itt az emlékezetről beszélünk. Belépsz egy napsütéses, 26 fokos mediterrán tájból, egyszer csak egy kőfalak között vezető folyosóra, és az vezet téged előre, eljutsz egy rácsos ajtóig, A rácsos ajtó nyitva van, bejutsz egy fedett, sötét helységbe, de ott már hallasz különböző zenéket, zörejeket, emberi hangokat, és mész be, már nincsen semmi fény, belépsz a vaksötétbe, lépsz még egyet, és a vaksötétben belépsz a világűrbe, ahol milliárd csillag világít, mintha lebegnél. Közben emberi hang neveket mond. Azt mondja, hogy XY, ide és ide valósi, élt ennyi és ennyi évet.
Ők gyerekáldozatok?
Igen. Aki pár hónapos, vagy néhány éves, vagy már kiskamasz, vagy nagykamasz, igen, és ott lebegsz. Egyszerűen ez volt az a hely, ahol bevittek minket 25-ünket. Ez volt az a hely, amelyik engem mágnesként visszahúzott, és egyszer visszamentem egy szünetben oda egyedül. Nem volt bent senki. És amikor 25-en mentünk, akkor volt kibe kapaszkodnom. Amikor egyedül mentem, akkor már senki nem volt, csak a halottak. Na, ez az emlékezet. Ez. Az az 5 perc, amit akkor ott töltöttem.
Folytassuk a helyszínekkel. A Szent Sír.
Különleges hely. Nagyon készültünk, hogy nézzük meg. Voltak fontos helyek, amelyeket szerettünk volna megnézni. Na, ilyen volt a Szent Sír. A Szent Sírral úgy találkoztam, hogy egy viszonylag eldugott templom főbejárata után, rögtön 3-4 méternyire, gyakorlatilag ott van egy márványkőlap, egy egyszer 2 méteres márványkőlap, és én igazán nem is a kőlapot láttam meg, hanem egy asszonyt ráborulva a kőlapra. Teljesen hétköznapi nejlon zacskóból vett elő ronydarabokat, még azt sem mondom, hogy ruhadarabok lettek volna, és mindegyikkel megsimogatta ezt a márványlapot. Aztán még láttam ott egy férfit, aki letett egy képet a Szent Sírra, erre a márványlapra, lévén ez a Szent Sír, és azelőtt imádkozott. De érdekes volt, hogy közben az idegenvezetőnk azt mondta, hogy van ott a templomon belül egy oldalsó üreg, és azt magyarázta, hogy az akkori szokások szerint a zsidó temetkezési szokások egy üreget tartottak fönn, és a holtesteket oda tették be a halál után. Egyes kutatók szerint valójában az az igazi Szent Sír.
Diák voltál és turista a Szentvárosban, szent és profán. Milyen élmények értek?
Ez egy rendkívül izgalmas város. Ha kérdeznéd, mert kérdezték mások is, ez egy nagyon lakható város. Én is el tudnám képzelni, ha oda születtem volna, és nem a saját szülőhelyemre, akkor én nagyon szeretném ezt a várost, mert nagyon lakható. Modern, fiatalos, kedves, csupa szeretet, nagyon jó hangulatú város. Akárhogy is van, de hát ez több világvallásnak a szent városa. Elsősorban a zsidóké, másodszorban a keresztényeké, hiszen tudjuk a Bibliából, hogy mi minden történt Jeruzsálemben, és harmadsorban a mohamedánoké. Tehát maga az a hely, ahol valamikor a zsidó szent templom állt, annak a helyén pillanatnyilag az Al-Aqsa mecset áll, vagy azt is tudjuk, hogy a siratófal is egy jelentős részében a zsidósághoz tartozik, de bizony ott van egy zárt terület, ahova nem lehet bemenni, mert az a muszlimokhoz tartozik. Ez ilyen. A városnak több arca van.
Magyarország izraeli nagykövetét idézem. Ahhoz, hogy az antiszemitizmus elfogadhatatlanságáról világos kép alakuljon ki az új generációkban, leghatékonyabb módja a nevelés az oktatási rendszer minden szintjén. te gimnáziumban tanítasz, mit gondolnak a mai fiatalok a holokausztról? Hogyan lehet a holokausztot közel vinni a mai fiatalokhoz?
Antiszemitizmus. Azt gondolom én, mint egy egyszerű gondolkodó magyar állampolgár, hogy alapvetően van egy kulcs problémája az egész gondolkodásmódunknak, mi emberek hajlamosak vagyunk a bűnbak keresésre. Erre rengeteg példát tudok neked mondani, ha nem megyünk messze, akkor például a Jézus történetnek a vége az nem egyéb, mint bűnbakkeresés, vagy a bibliai bűntörténetek Káin és Ábeltől kezdve mind bűnbakkeresős problémák. Kétségtelenül létezik több évezred óta a bűnbakkeresésnek egy olyan pontja, ahol el lehet gondolkozni dolgokon. A mai gyerekek anélkül, hogy tudnák, a szülők, a nagyszülők, a dédszülők, az ükszülők, a szépszülők teljes emlékezetét hordozzák magukban. Valahol, hátul, mélyen, abban a bizonyos tudatalattiban. Rengeteg hatás éri őket. Ők maguk is szédülnek ettől, ők maguk is adott esetben menekülnek. A problémáikra természetesen ők is próbálnak bűnbakokat keresni, hogy kik okozták, kik idézték elő az ő problémáikat. Hogy lehet hozzájuk közel vinni. Igazán nem tudom megmondani. Én magam most, hogy hazajöttem, hoztam haza egy dokumentumfilmet. Szerintem a dokumentumfilm nagyon tisztességes. A műfaján belül arról szól, hogy egy Auschwitzot megjárt idős görög embert visszavisznek az eredeti helyszínekre. És a 40 egy-két perces dokfilm arról szól, ezt rögzítik, hogyha sír, akkor azt látjuk, hogyha nevet, akkor bár nagyon keveset nevet, ha látjuk, akkor azt látjuk, örömében nevet például, hogyha találkozik egykori sorstársakkal, akkor nevet. Én ezt levetítettem két különböző osztályban. Az egyik osztályban nehezen fogadták,
És mit jelent?
Maga a film nem hatott rájuk, ebben nincs semmi baj igazán, viszont utána kértek egy órát, hogy beszéljünk erről a filmről, és alapvetően műfaji problémákról volt szó, hogy ez mennyire propaganda film, vagy mennyire nem, amiben nagyon sok igazság van, hiszen ez a nemzedék propaganda filmek tömegén nőtt föl. Nehéz megkülönböztetni. Egy másik osztályban is levetítettem, nagyjából egyidősek, az az osztály sokkal inkább a tartalmomra figyelt, és sokkal inkább döbbent meg részleteken. Van itt a filmben egy jelenet, amikor arról beszélnek, hogy orvosi kísérletek nőkön. Van is a film előtt egy kis figyelmeztetés, hogy van benne olyan részlet, amely esetleg sérthet érzékenységeket. Én mind a két helyen levetítettem ezt a jelenetet, és ott például akkor annak az osztálynak a diákjai ezt a jelenetet rendkívül érzékenyen fogadták. Hát nem is lehet egyébként érzéketlenül elmenni mellette. Nem tudok válaszolni, hogy lehet. Próbálni kell. Ezt az egyet tudom, hogy akkor is minden körülmények között beszélni kell dolgokról. Ezt tudom.
Egy generáció eltűntével kivésze a holokauszt eleven emléke?
Én nem hiszem. Én. De ez én vagyok. Ez egyszerűen nem tud kiveszni. Nem vesznek el dolgok. Hogy mi volt a holokauszt? Tényleg példátlan az emberiség történetében. Igen, voltak más népírtások. Még tulajdonképpen azt mondom, hogy a 20. században is voltak más népírtások. De olyan, hogy ilyen tudatosan, ilyen példátlan szervezettséggel ennyire egy teljes népcsoportot kiírtani, ilyen nincs. Ez örök mementó. Örök mementó.
A holokausznak van-e nyelve? Vagy több nyelve van? Emlékezés nyelve, kutatás nyelve. Tanítás nyelve.
Igen, lehet több nyelven beszélni róla. Igen, találkoztunk túlélővel, nyilván másként beszélt róla, találkoztunk objektív történésszel, nyilván másként beszélt róla, találkoztunk olyannal, aki ő maga nem volt érintett, csak nagyon sok emberrel találkozott, aki érintett, találkoztunk olyannal, aki érzelmi oldalról próbálta megközelíteni, olyannal, aki értelmi oldalról próbálta, persze rengeteg nyelve van. Nézd, akárhogy kerülgetjük, a gyilkossággal el kell számolnia az embernek. Valahogy el kell számolni. Ez az egy nyelv van. A nyelvet úgy hívják szerintem, hogy morál. Vagy úgy hívják, hogy etika. Vagy úgy hívják, hogy erkölcs. Szerintem az erkölcsnek egyetlen egy nyelve van.
Lehet-e a holokausztnak művészete, irodalma?
Azt mondta Adorno, hogy Auschwitz után nincs költészet. És ez igaz. Az ember elkövethet olyan mértékű bűnt, amikor már ezt nem lehet a művészet nyelvén földolgozni. És mégis megdöbbentő, a Yad Vashem többi épülete közül az egyik egy múzeum volt, és a múzeumban olyan emberek festményei egy-két szoborral kiegészítve, akik ott és akkor hozták létre azokat a műalkotásokat. Képzeld el azt a pillanatot, vagy azt az időszakot az életedben, amikor nagyon szörnyű, nagyon szenvedsz, és mégis a művészet nyelve az, amelyik valamilyen szinten ideig, óráig kihúz téged a bajból, és megment. Az egész téma, amiről beszélünk, az, hogy az ember hogyan tud túlélni. Miközben meg akarnak téged gyilkolni, és mégis túl tudsz élni valahogy. Van olyan fűszál, amelyik áldatlan körülmények között is meg tud kapaszkodni két szikla között. Lehet. Persze, hogy van művészete. Hogyne.
Kertész Imre maga is nem egyszer elmondta, hogy térképeket vizsgált, fotókat nagyítóval, és rengeteg tanúságot olvasott, valamint 12 évet gondolkodott, hogyan mondja el egyetemes érvénnyel a saját élményét, úgy, hogy benne ne a saját, de az ember történetét mondja el. Az ember történetét a holokauszt, a magyar holokauszt narratívájába és keretébe ágyazottam. Az alkotók lelkileg azért tartották fontosnak a kibeszélést, a borzalmak ábrázolását, hogy a kibeszélés mozzanatában megszabaduljanak, megtisztuljanak a traumától, a félelemtől, a szorongástól. Te elmondtad, hogy nagyon sok kifejezetten szép, örömről szóló műalkotást is láthattál ott a Yad Vashem emlékközpontban. De vajon egyfajta terápiának is felfogható a művészet? Mit gondoltak a befogadókról, akik ezeket majd látni fogják? Mennyiben rettentheti el az emberiséget hasonló tettek elkövetésétől? Soha többé. Lehet-e ez a mottója a holokauszt művészetének?
Nézd, a Kertész Imrénél jobban nem tudom elmondani. Kertész Imre mindig lenyűgöz, és hajszál pontosak a szavai. Lehet-e soha többé, kérdezett tőlem. Én magyar állampolgárságú tanár vagyok. Itt 2018-ban, amikor mi beszélgetünk. Soha többé. Soha többé. Inkább valami olyasmi van bennem, hogy köszönöm, hogy mutattál nekem egy ilyen történetet. Köszönöm, hogy kaptam egy lehetőséget több ezer év után, hogy újra gondoljam önmagamat, hogy végig gondoljam, hogy hogyan viselkedtem, mit tettem, hogy elborzadok-e önmagamtól, vagy vagyok-e még képes szeretni magamat. Itt végig az egyes szám első személy az itt általános alany. Nem arról szól számomra, hogy valami büntetés véget ér, és mostantól tegyek fogadalmat, hogy jó leszek, hanem egy folyamatról szól nekem, hogy maradjak ember. Na, ez most jutott így az eszembe, de meg most gondolkozom igazán, az egész holokauszt adiz arról szól, hogy maradjak ember. Nincsenek ebben idődimenziók már, hogy volt, meg lesz, meg jaj, mi történt, meg soha többé ne történjék meg. Nem, nincsenek idődimenziók. Tudjak ember maradni. Kaptam egy esélyt, ezáltal a történelmi példázat által, hogy én átgondolhassam azt, hogy én ember tudok-e maradni az embertelenségben, hogy Adit idézzem. Igen.
Te fogalmaztad meg, a remény iskolája volt ez a tanulmányút. A 2000-es jubileum év nagybőtjének első vasárnapján Szent II. János Pál pápa bűnbánati liturgiát vezetett a római Szent Péter bazilikában. Ennek során 7 bocsánatkérő könyörgés hangzott el. Közülük a 4. fohász szólt, az Izraellel és az ószövetségi választott néppel szemben keresztények által elkövetett bűnökről. Idézem Szent II. János Pál pápát. Könyörögjünk, hogy Izrael népének a történelem során elszenvedett fájdalmairól megemlékezvén a keresztények be tudják ismerni a közülük nem kevesek által a szövetség és az áldás népe ellen elkövetett bűnöket, és így megtisztíthassák a szívüket. Atyáink Istene, te kiválasztottad Ábrahámot és nemzetségét, hogy elvigye nevedet a nemzetek közé. Mélységesen fájlaljuk mindazok magatartását, akik a történelem folyamán fájdalmat okoztak egy gyermekeidnek, és bocsánatot kérve tőled elkötelezzük magunkat a hiteles testvériségre a szövetség népével. Krisztus, a mi Urunk által. Varga Sándorral, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanárával beszélgettem.
Emlékműsort hallottak a holokauszt emléknapjára. A műsort Rózsa Katalin és Patonai Zoltán készítette.